Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra. Hírek a Szent István Rádióban. A múzeumok éjszakáján a legfontosabb, hogy olyanok is elmenjenek az intézményekbe, akik egyébként kerülnék ezt a közeget, akik pedig szeretik, azok minél előbb visszatérjenek. Ez az este az egész évre kihat, hiszen a rendezvény utáni évben mindig nő a múzeumok látogatottsága. Erről Vince Máté beszélt az M1 aktuális csatornán. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára kiemelte. A szombati rendezvényen, amely a legnagyobb országos kulturális fesztivál, 470 intézmény összesen 2900 programmal várja a látogatókat. Hozzátette, a múzeumok éjszakáján tavaly 330 000 belépést regisztráltak. Az Agrárminisztérium új 15 milliárd forint keretösszegű pályázattal támogatja a tanyák fejlesztését, jelentette be Nagy István tárcavezető a közösségi oldalán. A minisztérium az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a tanya nem csupán lakóhely, hanem olyan érték, amely egyedi módon őrzi a magyar vidéki kultúra és életforma hagyományait. A támogatási kérelmek benyújtására az első szakaszban 2025. szeptember 4 és 17 között lesz lehetőség. A miniszter arról tájékoztatott, az Agrártárca kiemelt figyelmet fordít a tanyasi életforma fennmaradására, a tanyasi identitás megőrzésére, valamint a vidéki infrastruktúra fejlesztésére. A minisztérium ezért hirdeti meg 15 milliárd forintos kerettel a vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon című pályázatot. Idén tavasszal nem csak, hogy elmaradtak az éghajlatunkra jellemző tavaszi árhullámok, de kifejezetten alacsony medertteltségek jellemezték a vízfolyásokat, írta az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján közölt tanulmányban. Az elemzés szerint az elmúlt évek legszárazabb téli és március eleji időszaka az éghajlatunkon szokatlan jelenséget okozott. Elmaradtak a hóolvadásból származó kisebb-nagyobb árhullámok és a hazai vízmércéken, elsősorban a késő nyári vagy kora tavaszi napokra jellemző extrém alacsony vízszinteket tapasztaltak a szakemberek. Hozzátették, a mediterrán térség kivételével egész Európa jelentős részén megfigyelhető volt a tavaszi hónapokban az átlagosnál alacsonyabb vízhozam. Mint írták, a tavaszi asszály legalacsonyabb vízállás értékei a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén idén március elején alakultak ki. Ennek fő oka az volt, hogy extrém kevés szilárd és folyékony csapadék hullott a folyók vízgyűjtő területén. Magyarország és Szlovákia közösen tiltakozik a közép-európai energiabiztonságot sújtó közös brüsszeli kievi javaslattal szemben. A von der Leyen-Zelenszky javaslat elképesztő nehézségeket okoz egész közép-európának, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban. A tárcavezető Juraj Blamer szlovák külügyi és európai ügyekért felelős miniszterrel történt találkozója után elmondta, Magyarországon és Szlovákiában is veszélybe sodorja a von der Leyen-Zelenszky terv az energiaellátás biztonságát, és nagyon komoly áremelkedésekhez vezet ez a javaslat mindkét országban. A tanári béremelések hatására rekordokat dönt a pedagógus képzésre való jelentkezés, és az iskolai igazgatókhoz is soha nem látott számú önéletrajz érkezik, mondta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Balatoni Katalin hangsúlyozta, akkor lesz az oktatás hatékony és jó minőségű, ha a pedagógus motiváltan megy be a munkahelyére és segítő közegbe érkezik. A kormány feladata, hogy ehhez biztosítsa a jó körülményeket, a tisztes megélhetést és a biztos kilátásokat, tette hozzá. A miniszteri biztos felidézte, hogy 2024-ben megduplázódott azok száma, akik valamelyik pedagógus szakon szerettek volna tanulni a 2022-es jelentkezésekhez képest, 2025-ben pedig még további 3000-rel nőtt ez a szám. Végül az időjárásról: marad a napos idő, csapadék továbbra sem várható, fokozódik az aszály. Régiónkban ugyanakkor lehetnek kószafelhők az égen, de az ország legnagyobb részén a napsütésé lesz a főszerep. A reggel még friss lesz, majd a délutáni órákban már 27 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Híreinket hallották.
Mindent adnék valakit, de magam küldöm el. Néha akarom, hogy mindenki jöjjön, de becsukom az ajtót. Néha elalszom a telefonon, mert senki nem felel. Csak kérdem, miért van így, már senki nem válaszol. De vannak elképzelt szerelem. Néha kinézek az ablakomon, nem történik semmi. Rögtön lehúzom a redőnyöket, nem jön aki kell. Néha fékezném az álmaimat, de ez az, ami szágúdik. És most jó lenne, ha itt lennél, s magaddal vinnél. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, és azt csúgják elképzelt szerelem. Lehet, hogy soha nem érzed, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy várj, mint én. Keress az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én. És ugyanúgy érzem, és ott várok az út végén. Kereslek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én. Egyszer újra arra ébredek, hogy kinyílik az arra, akkor odaállhatnék elég, ugyanúgy, mint én. És akkor fékezném a vágyaimat, bár ez az, ami szágúdik. Ezért jó lenne, ha eljönném, s magaddal vinném. De hogyha kérdeném, már senki más nem felel. De vannak álmaim, azt csúgják, ez egy nagy szerelem. Lehet, hogy soha nem érzed, s én soha nem kérlek, hogy ugyanúgy várj, mint én. Keress az álmaidban, és azt akarom, szeress úgy, ahogy én most is szeretlek téged, és ugyanúgy érzed, és ott várok az út végén. Kereslek álmaimban, és azt akarom, szeress úgy.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a mikrofonnál Tigovics Ernő. A mai műsorban először a Hajdú-Bihar vármegyei Nagyrábéra látogatunk, ahol nem kis élmény várja a mezőgazdasági hagyományok gyűjteménye látogatóit. Utána Bozog Ferenc atya olvassa fel Szép írók és szép olvasók című esszéjét. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy sokaknak gondot jelentene, hogy egy vaktérképen rábökjenek Nagyrábéra. De aki járt már ott és megnézte a mezőgazdasági hagyományok gyűjteményét, az nem felejti el egy hamar. Most Ványai Gusztávot, a mezőgazdasági hagyományok gyűjteménye tulajdonosát hallják.
A gyűjtemény története úgy kezdődött, hogy a nagyszülők iránti tisztelet alapján megvolt az érdeklődés a mezőgazdaság, illetve a népélet, a letűnt korok tárgyai, életmódja iránt. Ennek megfelelően kezdtem el gyűjtögetni ezzel kapcsolatos tárgyakat. Kifejezetten a tárgyi néprajz irányába indultam el.
Ez hány éve volt?
20-22 évvel ezelőtt kezdtem el, amikor úgy már az első tárgyakat sikerült beszereznem.
Ez már a 24. óra volt, nem?
Inkább utána, hiszen az egész gyűjtésnek az alapja egy 1906-ban kiadott könyv volt dr. Bárki Zsigmondnak, az Útmutató Néprajzi Múzeumok berendezéséhez. Ez egy grafikákkal ellátott rövid leírásokat tartalmazó útmutató, hogy 1906-ban milyen tárgyakat volt érdemes gyűjteni, ha valaki a néprajzzal kezdett el foglalkozni. Ez volt az alapmű, és akkor ez alapján gyűjtöttem.
És amiket most ide kihozott, azok mik? Két ilyen kosár, meg egy ilyen láda?
Ez alapján szoktam bemutatni a látogatóknak a helynek a szellemiségét, a szellemét, hogy hol járnak. A másikban pedig egy kis rövid összefoglaló jelleggel, hogy milyen tárgyakkal találkozhatnak, amikor bejárják az egész gyűjteménynek a területét. A hely történet, ahol vagyunk, ez egy volt jómódú, sokat dolgozó és szorgalmas parasztembernek a birtoka volt, háza volt, és a épület felújítása is, tehát az építkezés során, földmunkás során különböző tárgyak kerültek elő, amelyek mind árulkodnak arról, hogy hogyan éltek itt az emberek.
Dohány termeltek?
Így van, nagyon jól látja. Ebben a kis edényben egy maréknyi kis dohány van. Ezt a födémben találtuk, amikor födémcsere volt, egy papírzacskóba volt elrejtve, és nagyon jól mutatja, hogy mai értékben sem nagy érték, hisz egy pár dohánylevélről van szó, viszont megérte befalazni, elrejteni az akkori fináncok elől. Szintén a dohány termesztésre utal, ez a dohány fűzőtű, ami a lécek közé volt dugva, de találtunk tető visszabontáskor írást is, üvegbe tett időkapszulát, egy fél ezer koronásra, hogy ki mikor építette és mennyiért az épületet. Találtunk pisztolyt, illetve pisztolynyomokat a pince mélyítésekor, tehát 44-ben, amikor ugye a kötelező volt beszolgáltatni a fegyvert, akkor ugye nem beszolgáltatták, hanem pincébe rejtették el, de volt, amit a kútba dobtak bele, de volt olyan is, amit szintén a födémben rejtettek el. A jómódú gazdának 53-ban el kellett hagynia az ingatlant, ugyanis az akkori törvények szerint, aki akadályozta a TS létrejöttét, 2-től 10 évig történő szabadságvesztéssel volt sújtható. Az akkori alakuló TS-ből két fiatalember megjelent, hogy holnaptól akkor itt TS lesz. Ennek megfelelően felpakolta a családját egy szekérre, dunyhák közé, és elment. TS költözött a helyükre, különböző műhelyeket alakítottak ki. Kovács műhely, itt maradt egy pitvarajtószár, találtunk a talajban egy csacsipatkót, de itt dolgoztak az asztalosok is, akik a fejfákat vésték itt, kisbetűt, nagybetűt, a biztos feltámadás remény alatt. Érdekesség még, hogy még a kiköltöztetés előtt a katolikus ima ház is ide volt elszállásra, tehát évekig a katolikusok az itteni istállóba berendezett katolikus ima helyre jártak, ebből az időszakból egy tűzaranyozású gyertyatartó darab maradt fenn.
Ki volt az, aki itt lakott, a neve fönn maradt?
Fegyverbácsi lakott itt, Fegyver Lajos bácsi, aki kénytelen volt elköltözni három gyerekével együtt, akik még ugye akkor még feltette őket a szekérre, a dunyha közzé. A három gyerekkel az egyik néni, már ugye néni volt, amikor egy 10 éve volt itt, és kérdezte tőlem, hogy megtaláltam a kincset. Hiszen abból indultak ki, hogy nem tudják, hogy mikor, hova, meddig mehetnek, és mikor jöhetnek vissza. Tehát, hogy most azzal járnak jobban, ha visznek magukkal értéket, avagy nem. És mondtam neki, hogy hát kincset nem találtam, de hát ez olyan, mint Safiban, a rajzfilmben, hogyha meg is találnám azt a elásott értéket, az úgyis csak kavics és por lenne. mert sokkal nagyobb értéket jelent nekem az, hogy sikerült így berendezni, illetve olyan emberek jönnek ide, akik érdeklődnek, kíváncsiak, és valamilyen formában elfogadják az én hobbimat, bogaramat.
De nem mondta meg, hogy hova ásták el a kincset, hova dugták?
Gyereklány volt, még kicsi volt. Nem tudom, de megmondom őszintén, annyira nem is érdekel, mert ha itt van, akkor nagyon jó helyen van. Ha meg már nincs meg, akkor is bízok benne, hogy sikerült olyan értéket teremteni, összegyűjteni itt a helyszínen, amely vetekszik az elásottnak az értékével.
A kosár mit rejt?
Olyan tárgyakat rejt, amelyek némi ízelítőt adnak azokról a tárgyakról, hogy miket fognak itt látni az emberek. Viszonylag, nem az, hogy ritka, de nem mindennap használatos eszközök láthatóak itt. Fából, fémből, például nagyon gyöngyvirágfaragásos.
Szappan formázó?
Ahhoz hasonló, de vajformázó.
De látom, itt láttam egy szappant, a másik.
Igen, ha visszaugrunk a történetben, a TS elmúltával egy csiszolóüzemet alakított, aki utána vásároltam én meg az ingatlant, és a különböző foglalkozásokat, rendezvényeket is szoktunk tartani, többek között szappan készítés, gyertyamártást, sütés, főzés, kemence és hasonlók. Tehát a szappant azért láthatta, és azért kavarhatott be ez a minta, hogy ez a mintázat szép lenne szappannak is, de ez vajformázó. De ugyanilyen érdekes a kemence cifrázó, búvos kemencének a felső részét, ugye ezzel húzták körbe, és ez adta meg a mintáját, de láthatunk itt kukoricagyalut.
Az mire jó?
Ugye minden kezdet nehéz, a kukoricát le kellene morzsolni a csövet, viszont ezen végig húzzuk, ez a vájat felveszi a kukoricacsőnek a alakját, formáját, ez az acéltüske pedig egy sort lehánt. Sokkal könnyebb lehántani, vagy lemorzsolni az egészet. Eszközfejlődésnek is láthatunk majd itt különböző formáit, mint aképp hoztam ezt a akácfából készült és részből öntött sörényfésűt. Tehát az egyszerűbb ember elkészítette magának akácfából, a módosabb gazda öntetett, vagy vásárolt vásárban, egy részből készültet. Kenyérsütésnél használták ezt a kis kapa alakú kovászvakarót, amivel a teknő oldaláról vakarták le a rátapadt kovászt. Itt egy hiányos pásztorkészség látható, amely érdekesség a szamárbökő, ami a valóságban egy tűzcsiholó acél.
Ez egy kostek zacskó.
Így van, és amellett van ez a tűzcsiholás az acél.
Betartották a dohányt.
Így van. Másik érdekesség még a tapadó körmökkel ellátott ökörpatkó, bivajpatkó. Látunk itt magyar szürke szarvára húzható szarv gombot, úgy egymás oldalát ne tudják kihasítani. Állatgyógyításnál használatos trokár vagy szúrcsap.
Ez amikor fölfogódik a tehén.
Fölfogódáskor így van, a pillangós után. Én azt mondom, hogy a rövid kis ismertető után induljunk útnak.
Az a hely, ahova átjöttünk, az micsoda?
Ez a kiállítás első terme, Herman Ottóra való tekintettel és tiszteletére ősfoglalkozások termének neveztük el. Itt a klasszikus foglalkozásoknak a tárgyait helyeztük el, úgy, mint a gyűjtögetésnek. A tájra jellemző volt a gyékény és a nád gyűjtése, feldolgozása. Ez erdészettel kapcsolatos eszközök, szerszámok, vadászattal kapcsolatosak és a halászathoz fűződő, vagy a halászatot segítő eszközök, szerszámok láthatóak itt.
Ennyi idő alatt gyűjtötte össze ezeket? 20 éve kezdte, azt mondta?
Igen, 20 év. Igyekezni kellett, mert pusztultak, egyre kevesebb volt, illetve nem sok időt adtam magamnak sem. Itt a tárgyak, ahogy az ősfoglalkozásokról beszéltünk, nevükben is őrzik az archaikus voltukat, hiszen itt láthatunk kászot, iszákot, kasornyás kovak tököt csíkhaltartásra, de van egy és kétkezes szerha és hasonlók.
Úgy tudom, hogy van olyan néprajzi tárgy, amiről még a néprajzosok sem tudták, hogy micsoda? Feladta nekik a leckét?
Igen, ilyen is került már elő, folyamatban van.
Már micsoda?
Nekem is került egy-két olyan tárgy, aminek még, tehát nem az, hogy én, hanem a kollégáim vagy a barátaim, ismerőseim sem tudták pontosan meghatározni, mire használták. Egy-kettőről kiderült, hogy nem magyar néprajznak a tárgya, tehát Portugáliából, Franciaországból ide került tárgy, tehát valamilyen formában valaki, ki tudja milyen indokkal, céllal hozta ide, és az ottani néprajzhoz kapcsolódik, de azért, hogy nagyjából azért próbáljuk meghatározni mindegyiket, hogy mit, hova teszünk és mit láthatunk.
Itt Nagyarábén hol haláztak télen? Mert van itt egy nagy kép, ami egy ilyen téli halászó embert mutat be.
Örösök Berettyó az Erdély-szigethegységből erednek, ugye most Váradtól egy kicsit följebb, a hegyekből a lezúduló víz itt nyugodott meg, és itt terült el az Alföldön, tehát ez egy nádas, mocsoras, ingoványos, lápos vidék volt, ezért is hangsúlyos a gyékény bemutatása, illetve a nádhoz kapcsolódó tárgyak bemutatása. Ennek megfelelően ebben a mocsoras, nádas vidéken a pákászok élték világukat, Szűcs Sándor bajomi néprajzos felmérése dolgozta ezt fel legjobban, és ezek a pákász emberek ugye a mocsárban, ingoványban pecáztak, horgáztak, halat fogtak az egyéb ilyen gyűjtögető tevékenység mellett.
Ön is mezőgazdasággal foglalkozik, ugye?
Így van, igen, igen, tehát az egész alapja, vagy az egész kiinduló pontja a mezőgazdaság, hiszen az biztosította a forrást, illetve a rálátás, valamennyi tudást is, hogy mit érdemes és milyen munkaműveletek szerint érdemes rendszerezni, osztályozni a tárgyakat.
Pénzért szerezte be az ömüket?
Nagyon precíz, pontos kimutatása is leltáron, tehát egy olyan 2750-valahány tárgy van, ebből 11-et kaptam. De jó szívvel adták, tehát meg is köszöntem. Sajnos nem tájházat szerveztem, nem közösségi alapokon működő tájház, hanem magángyűjtemény. Ennek megfelelően régiség kereskedőkkel vettem fel jobban a kapcsolatot, Erdélyből főleg. Valamelyik nap voltak Temesvárról, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda. Inkább ez a vidék az, ahonnan a tárgyak egy részét sikerült beszerezni, de a Kárpát-medencét úgy kell tekinteni, ahonnan tárgyak származnak, hogy Sopronból is hoztam tárgyat, amely tárgy Svájcból került haza egy 56-ban kivándorolt magyar legénynek a felesége által.
Mi volt az a tárgy?
Ez a tárgy egy Svájc, ugye a tejfeldolgozás, sajtkészítésnek a hazája. Ez a vajgyúró. Ez a vajgyúró gép. Ennek az a története, hogy 56-ban disszidált magyar fiú Svájcban telepedett le. Egy svájci lányt vett feleségül. A svájci lány hozománya a párnán, paplanon kívül volt a tejfeldolgozás eszköze is, hogy ott Svájcban feldolgozták a tejet és árulták sajt formájában. A fiatalember 90-ben vágyott haza, a felesége követte őt, és hozta magával a hozományként kapott képeket is. Tavaly a házaspár elhunyt, a házat eladták, és a házat megvásárolt, a házat egy másik fiatal pár, ugye nem tudta, hogy mi ez, és egyszerűen csak eladta, hogy eladó, és akkor úgy mentem érte, és úgy hoztam el.
Egyébként a tej az itt is jellemző volt,
így
ugye?
Van, így van. Tehát a másik terembe, hogy átértünk, itt látszik a belterjes gazdálkodásnak a tejjel kapcsolatos tárgyeszköze, úgy, mint a tejhűtő, a köpülő, vajgyúró, tejszeparátor, a másik sorokban pedig a szilaj állattartás, az ideg állattartásnak a tejjel kapcsolatos szerszámai, a tejes dézsák, a tejcsurgatók, a túrócsurgató, kelenta, sajtprés és hasonló szerszámok.
Nem semmi, ez a gyűjtemény. Hány ilyen terem van?
15 biztos van. Nem 15. számoltam, de tehát van több is. Most, hogy kettőt léptünk, a lisztkészítés, kenyérsütés témakör közepébe csöppentünk. Itt a különböző kézimalmok láthatóak, tőkés rendszerű kézimalom, peremes kézimalom, és egy vízszintes tengelyű kézimalom, illetve itt látható egy elég összekarcolt kis malomkő. Ennek az a története, hogy az utolsó futás a törökök, illetve akkor tatár seregek voltak itt. Amikor támadták a falut, a falu népe a nádba, ingoványba vetette magát, és vitte magával a legfontosabb eszközöket, szerszámokat, hisz nem tudták, hogy 6 hónapig, 6 hétig, vagy 6 évig lesznek, és vittek magukkal egy ilyen kézi malmot is, amely kézi malomból a határba, hát ugye 300 éve eltelt, ez az egy kő maradt meg, ott a tábla szélén. Tehát a falut 3 kilométerre hoztam be, annyi szerencsém volt, hogy egy rókalukra volt rátéve, és így. De látszik, hogy a nagyüzemi művelés során a tárcsával megkarcolták, tehát évek alatt azért ez is koptatta a felületét. 1850-es években Karánsebesen volt egy fiatal lány, aki úrnapján, katolikus ünnep, úrnapján munkatilalmi, megkívánta a rostcipót. Dagasztott, bevetette a kemencébe, megsült, kivette, oda tette a patkára. Ment szólni a szülőknek, hogy kedves szülők, hagyomány, tiltás, vallás, nem pont úgy van ez. Én megkívántam, sütöttem, és nagyon finom cipó sült, rostcipó, jöjjenek, nézzék meg. És mikor bementek, ott volt a kővé vált kenyér.
Ki gyűjtötte ezt a mondást?
Dám László gyűjtötte, aki a Nyíregyházi Múzeumnak volt igazgatója később, és Csóka Vilmos nénitől, amikor 1967-ben Bihartordán gyűjtött, bement a házhoz, és amikor a néni kenyérrel, zsíros kenyérrel kínálta, a kenyerek mellett ott volt a kő. És akkor ezt gyűjtötte, Néprajzi értesítő 1968-as egyéb közleményeikben ez megjelent, és mivel valamelyik télen ráértem, és elolvastam a Néprajzi értesítőt 1900-tól 2000-ig, megtaláltam ezt a közleményt, és akkor ha Bihartordán volt ez 1967-ben, hát csak sokkal kevesebb idő telt el, mint 1850-től 1967-ig, és akkor utána mentem, hogy hol lett a kő. Beretyújfluban találtam meg, érdekes módon, mina véletlen, sziklakertben, teknősök között. És ugye a teknősök legendája, hogy keletkezett a teknős, legenda mondta, hogy a zsugori asszony nem akarja Jézust megkínálni. Kenyérrel magára borítja a teknőt, és akkor, tehát hogy gondolatok, az asszociációk, hogy mennek tovább. A lényeg, hogy ez a kenyér így került ide hozzám, és nagyon kíváncsi voltam, hogy 1850-től több generáción keresztül Karánsebesről férjhez ment ugye a lány egy bihartordai fiúhoz, aki Szegeden szolgált, és akkor így hozományként hozta magával.
Megőrizte a kővé vált kenyeret?
Így van. Tehát Karánsebesről elhozta, mint hozomány, tehát hozta a cihát, a nunyhát, azt, amit meg a kenyeret. És akkor nagyon kíváncsi voltam, hogy akkor miből van a kenyér, hogy tehát ez így teljesen, tehát ezt a legendát nem szabad bántani, nagyon kevés legenda van, amelynek fennmaradt a tárgy bizonyítéka is. És akkor barátomnak szóltam, sírköves, hogy óvatosan egy kis pici darabot kellene valahogy levenni belőle, mert azt ugye megtudtam, hogy 86-88% vastartalma van, de éppen csak, hogy, tehát a mágnes éppen csak, hogy kileng. Tehát nem normális vas ehhez a vastartalomhoz képest. Jött a barátom, és hát én azt hittem, hogy egy kis pici darabot fog belőle venni, tehát csapott a kalapács, és letört egy darab, és akkor ezt bevittem ugye a Kossuth Egyetemre, geotanszék, bevizsgálni, hogy akkor ez hogy mint van. Nagyon lelombozva az eredmény, mert ez egyszerű andezit. Azt ugye tudjuk, hogy a Karánsebes, Temesvár környéke, Kárpátok déli vonulata a legkésőbb ott volt utoljára vulkanikus tevékenység. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vulkanikus tevékenység során a láva, kilövelések, stb. Olyan helyre csapódtak, ami egy sima felület volt, és a folyékony vagy félig folyékony andezit így szilárdult meg. De ez csak egy teória, mert valóságban ez kenyér volt eredendően. Amikor ezt a történetet elmeséltem itt a falu béli látogatóknak, mondták, hogy hát nem kellett volna ilyen messzire menni kőkenyérért, mert itt a faluban is van, a Hunyadi utca elején. Hát én meglepődtem, hogy hát jó, oké, de hol? Elmentem Hunyadi utca elejére, és mondták, hogy hát 20 éve vitték ki úttöltésre, itt a faluba egyik bevezető földútra, azt a kődarabot, tehát eltelt 20 év. Hát mondom, kicsi az eső, hogy az ember megtalálja, de azért, ahogy mondták, hogy a Peresi útnál van, kimentem, és hát legelőször ebbe botlottam bele. Ez a rábi verzió, tehát ez a kőkenyér, ez a legenda, ez ugye több helyen is szerepel a népi kultúrában.
Magyarország, Magyarország. az enyémből tölt. A csapos bambú meg se hal, kinn az utcákon túl nagy a szal.
Időn évszámon túl, minden túlhegyre más lesz. Nyitott könyv, bárki előtt, ott a város a sorok között.
Magyarország, Magyarország.
Vésett örök rejtvény, titok medál, kedvesem mellén, arany függés, arany lázom, mikor ölelem, soha nem is látom.
Mondd a kódot, a kamu nyílik,
de önben jössz rá, várhatsz a síri.
Tegnap tudtam, de már a új kell, mert a hopmester
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Ványai Gusztávval, a nagyrábéi mezőgazdasági hagyományok gyűjteménye tulajdonosával.
A tárlatvezetés a látogatóknak a gyűjtemény bemutatása során próbálunk interaktivitást elérni olyan formában, hogy ne csak én beszéljek, ne csak én mutogassak, hanem a kedves látogató is valamilyen formában vegye ki a részét az ismeret szerzésből, olyan formában, hogy a kedves rádióhallgatók nem fognak ezen meglepődni azon a 4-5 hangon, amit hallani fognak, de talán 1-2 esetleg érdekes lehet számukra, hogy milyen tollas jószág adta ki ezt a hangot.
Tehát, ha ezek madárhangok lesznek?
Ezek madárhangok lesznek. Tehát ugye, egy pillanat.
Pulyka.
Így van, tehát valaki mutatja a pulykát. Így van.
Tyúk.
Nagyon jó.
Shh, 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 Páva?
Nem. Nem.
Gyöngyúk?
Úgy, úgy.
Galamb. Páva?
Így van.
Kacsa.
Nagyon jó.
Ez a fűri.
Így van.
Liba.
Nagyon ügyes, nagyon ügyes.
Egyet tévedtem. Szokták az emberek tudni, ki szokták találni?
Igen, csapatba szoktak érkezni, vagy közösséggel, vagy többen, és akkor kitotózzák, hogy melyik micsoda. A gyerekek sokkal ügyesebbek, mint a felnőttek amúgy. Tehát ez is érdekes, hogy tehát az ő agyuk még jobban rá a játékra, mint a miénk. Menjünk tovább, szerintem nézzük meg, ahol most ballagunk, az az állattenyésztésnek a termelés. Itt a különböző állatfajok tenyésztésével kapcsolatos tárgyakat mutatjuk be. Itt is kapcsolok egy villanyt. Baromfi tenyésztés, szerszámi kotlóborító, kotlóültető, keltetőgép, petróleummal működő keltetőgép.
Ezek is makett?
Ezek makettek, itt a faluban készült, a TSZ-ben egy nagyon ügyes mesterember által készített makett. Ezt a tárgyat biztos, hogy felismeri, ha ide teszem. És azt mondom, hogy létezett léra, lant, csutak, bivajos és hasonló.
Ez a szarforma?
Szarvállás, magyar szürke szarvállása, és ezzel a szerszámmal érték el, ez egy szarvidomító. Ezt kötözték fel, mint a fogszabályzót, és ezzel tudták irányítani a növését a szarvnak. Ezt utólag hallottam, hogy a sertéstenyésztés tárgyért rátérve, hogy a perzselő, ez a szelelővel ellátott, vagy lapátok leállított perzselő, ez az 50-es évek fekete vágásakor terjedt el igazán, amikor nem akarták, hogy a szomszédok, ismerősök lássák, hogy disznótor van, hisz ezzel meg tudták perzselni az istálóba, pincébe a feketén levágott jószágot.
És ez az óriási edény, ez micsoda?
Ez Berettyóújfalui vásárból került sápra, egy sápi gazdához, az 1800-as évek legvégén. A gazdánál később, a 70-es, 80-as években muskátli tartóként funkcionált, de eredendően a vásárban azért vették meg, több évtizeden keresztül úgy is szolgált, mint malacetető. Tehát a malacnak ugye megvan egy-egy malacnak a kis fakja, kerek alakú, nem tudja felborítani, mert elgurul, nehéz, tehát ha nincs megkarikázva a malac óra, akkor sem tudja felborítani, vagy arrébb tenni.
Meséljen valami jó, izgalmas dolgot, hogyan juthat egy-egy, vagy éppen egy másik tárgy birtokába. Mik ezek? Havasi kürtök?
Így van, havasi kürtök. Ezt egy barátommal cseréltem, az a barátom volt az, aki idejött, körbenézett, és azt kérdezte, illetve azt mondta, hogy mondjak egy számot, meg amennyi nullát gondolok utána, és akkor ő átutalja. És ugye mondtam neki, hogy tehát a vajkrém közül a magyaros vajkrémet kicsit jobban szeretem, tehát ha annyi nekem jut marad, akkor miért adjam el, tehát mit kezdjek azzal a forinttal. Tehát annak a tárgynak az a történet, hogy nem adtam el semmit, hanem csak cseréltem. Már nem is tudom pontosan, mit adtam érte.
Maga a gyűjtemény az folyamatosan alakul, fejlődik, változik.
Ami mellett most elmegyünk, erre nem igazán vagyok még büszke, mert elég nagy rendetlenség van. Ez egy Kovács műhely. Kovács műhelynek a szerszám készlete, különböző fogókkal, kalapácsokkal, patkolókovács asztallal, tábori kohókkal. Ez még folyamatban van, hogy kialakítsuk normálisan.
Ez itt egy fedett szín, mondhatjuk így.
Igen.
És ebben áll egy traktor?
Igen, itt van egy traktor, ugyanis a látogatók egy része szeretné kipróbálni a traktort, és itt a kis körforgalomban ezzel szoktak volt menni. Ezt szoktuk befogni erre a célra, van több is, de azt nem.
A traktor mögött
egy alsó Némediből származó malomnak a berendezései láthatóak. Itt a konkolyozó, a kőjárat, a hengerszékek, magtisztító, illetve a különböző sziták láthatóak. Ezek még olyan állapotban vannak, hogy elhoztuk, ezután tervezzük még majd működőképes állapotba hozni, hiszen megvan hozzá a meghajtó transzmisszió, illetve egy stabil motort terveztünk még a meghajtáshoz.
Csoda, hogy ezeket még össze tudta gyűjteni.
Nagyon sokat kellett utána menni, sok ismerős, barát kapcsolat kellett hozzá, ami talán segítette a munkát, hogy ugye én csak vásároltam, tehát vásárlás útján, illetve soha nem alkuttam. Tehát amikor azt mondták, hogy anyakor vagy kell, vagy nem, tehát ha kellett, akkor ma csak mindegy, nem volt mindegy, de azért általában meg tudtam venni. Ha viszont nem volt rá szükség, akkor ugye egy forintért sem kellett. Jó, menjünk akkor tovább. Átértünk egy másik udvarba, ami persze hozzátartozik a gyűjteményhez. Itt a benzinnel, gázolajjal működő masinák vannak, traktorok, teherautók és két kombájn. Ez is a mezőságnak a része. Itt az utolsó gép gyártási éve az olyan 60-as évek. Itt láthatunk Csepel, teherautót, Zilt, Hoffert, DT-t, utos traktort, UE28-as, U50-es traktort, Lancboldogot, RS09-est, van egy kis tűzoltó, egy SK4-es kombájn. SK4-es kombájn, a beszerzés története annyi, hogy meg kellett várni a jó időt, Debrecen elől itt a nyárról származik, Debrecentől egy olyan 10-12 kilométert kellett még fölúton menni, és a trélernek olyan idő kellett, hogy ne akadjon el. Ez volt az egyik probléma, a másik, hogy a Bodza és Makácfa ezt teljesen benőtte, tehát egy napig csak takarítottuk a környékét, hogy meg tudjuk közelíteni, ki tudjuk húzni egyáltalán, hogy mozdítható legyen, sem áram, semmilyen segítség nem volt, úgyhogy például a vágóasztalt úgy tudtuk levenni, hogy bérelnem kellett Debrecenben egy akusflexet, hogy le tudjuk vágni a csapszelyeket, és akkor úgy tudtuk mozdítani. Szerettük volna tető alá tenni, és tető alatt tudni a traktorokat, gépeket. Ennek megfelelően egy ilyen féltetőt gondoltunk itt erre az udvarra, és akkor minden tető alatt lesz. Igen, csak megkelek módjára. Először elkészítettük az épületet, és utána mértük meg a kombányt, és természetesen nem fért alá, mert tovább fölfele mehettünk, ezért csak lefele tudtunk mozdulni, és ezért kellett kivenni az alját, hogy boldoguljunk, de így most tető alatt van minden.
És mikor használták ezt a gépet?
Hát ez a 60-as években volt sláger, a 70-es évek legelején már az SK5-ös, tehát ott egyel korszerű változat működött.
És akkor most ez az utolsó bemutató részt, talán még nincs is teljesen készen?
Nem vagyunk készen, tehát ez úgy működik, hogy a szódavízgyártás annak idén úgy működött, hogy a legtöbb településen volt vállalkozó, székvizes, és a törvény előírta, azonosítani kellett minden egyes szódás üveget, hogy ki gyártotta és hol. Ennek megfelelően ugye ráírták, hogy ki volt a gyártó, tehát Lövi Farkas, Biharnagyban volt a székvízgyára.
Tehát ez egy olyan asztal, ami van egy csomó szódásüveg, illetve egy
vaktérkép
Hajdú-Bihar megyéjén.
Hajdú-Bihar megye, főleg a mi járásunk, vagy itt a Berettyóújfalu falu Püspökladány térsége, és ugye a kedves látogatónak a vaktérkép alapján kell, azt eltörtem azt a szódásüveget, és le kellett ragasztani.
Jó pontot, ahova passzolt volna.
Füzesgyarmati. Tehát a kedves látogató, amikor belép ebbe a terembe, az a feladata, hogy a térképen megjelöltük Debrecent, Derecske, valamennyire olvasható, és akkor, ha kézbe veszi ezt az üveget, látja azt, hogy ez egy nagyrábi üveg, Cser Józsefnek a tulajdona volt. A térképen el kellene helyezni, hogy melyik pötty lehet nagyrábi.
A 8-as.
Majdnem jó, legyen a 7-es.
Legyen.
És akkor így szépen sorba rakva minden egyes üveget, hogy melyiket hova kell tenni.
A kiállítás címe egyébként Okos gépek, találékony emberek. Miért ez?
Azért, mert annak idején Frazon Zsófiát hívtam el szakmai tanácsadónak, segítőnek.
Ő ki?
Ő a Néprajzi Múzeum kreatív fő-fő munkatársa, Néprajzban szerintem az etalon, ami az ő tudása és ismerete, és ő javasolt ezt a címet. Tehát ő, mikor így körbenézett, neki ez jutott erről eszébe.
Milyen gondolatokkal hívná ide azokat, akik még nem voltak itt?
Akinek ide kell jönni, az úgyis te fog érni. Tehát akit érdekel a néprajz, a mezőgazdaság, az élelmiszer feldolgozás, szerintem itt jó néhány tárgyat láthat, illetve aki szeret játszani ezekkel a tárgyakkal kapcsolatban, az ismeretszerzésnek a játékos formáját is szeretné megtapasztalni. Én szerintem annak érdemes eljönnie, mert játék közben tanul, ismereteket szerez, és ilyen formában 1-2-3 órát szerintem kellemes környezetben tud eltölteni.
Kedves hallgatóink, az elhangzott riportban a Hajdú-Bihar vármegyei Nagyrábén jártunk. A mezőgazdasági hagyományok gyűjteménye és annak tulajdonosa Ványai Gusztáv várja a látogatóit. Most saját írását Bozók Ferenc atya olvassa fel.
Szép írók és szép olvasók. Domoszlói általános iskolás, hozzávetőleg 5. osztályos lehettem, amikor először találkoztam a szép irodalom kifejezéssel. Valahol olvastam, vagy inkább hallottam, hogy a nem szakirodalmi, nem szaktudományos, hanem emberi szórakoztatásra és gyönyörködésre, vagy érzelmi és intellektuális hatásokat remélve írott alkotásokat szép irodalomnak nevezik. Bizonyos, hogy nem az iskolában tanultam ezt a szívet melengető, kedves szó összetételt. Szép irodalom. Nem az aktuális szakos tanárnénitől, aki nálunk, nebulóknál látványosabban unta már a sokadjára letanított János Vitézt vagy Toldit. Az iskolában tán még az irodalom vagy a nyelvtan kifejezéseket sem használtuk, egyszerűen csak ennyit mondtunk, magyar óra. Milyen óra lesz? Magyar. Elkezdtem nyiladozó kis értelmemmel választékoskodni, beépíteni a szókincsembe újonnan tanult, az 5. kisgyermek szájából még nagyon sznobocskán hangzó új szavakat, így a szép irodalom kifejezést is. Természetesen hamar leszoktattak az ilyen szavak használatáról keresetlenebbül kommunikáló falusi osztálytársaim, nyomatékosító körberöhögésük gyűrűjében pironkodva. A szép irodalom szóösszetétel gyengét szeretete azonban mindmáig megmaradt bennem. Amikor elmegyek egy fővárosi vagy vidéki közkönyvtárba, először mindig a folyóiratok állományát térképezem fel, monitorozom végig, és ebből alkotok szubjektív és olykor talán könnyelmű, elhamarkodott véleményt a könyvtár egészének színvonaláról. Amely könyvtárak adnak magukra, azok tartanak hozzáférhető, kurrens, szépirodalmi folyóiratokat. Olvasom és kottázom. Kopogom a folyóiratpultokra tapasztott fehér vinyettára gépelt, hibátlanul döccenőmentesen daktilikus lüktetésű és ereszkedő lejtésű közlést. Szép irodalmi folyóiratok. Egyéb iránt is szerfelett kedvelem a nem várt helyeken vagy szófordulatokban elém ugró időmértékes lehetőségeket. Kedvenc utcán talált hexametereim például fennakadások vannak a városi közlekedésben. Vagy munkaruházati boltba keresnek azonnal asszisztenst. Vagy áfás számla igényét kérjük előre jelezze. Vagy kérnék 10 dek a párizsit és ugyanennyi szalámit. Na de térjünk vissza a könyvtárak daktilikus folyóiratpultjaihoz. A magyar irodalom sajátos módon múltban és jelenben is igen folyóirat központú volt és marad. Mindig nagyon fontosnak tartották az ítéltek és ítészek a folyóiratokban publikálást, mint az irodalom fórumát, vagy az élő irodalom folytonos életfunkciójának mindenkori demonstrálását. Megszámlálhatatlan és igen vegyes színvonalú hazai folyóirat kínálat, melyekből ömlik ránk a szép és nem szép szó. A hazánkban kimondottan a klasszikus és kortárs világirodalomra fókuszáló folyóiratok száma azonban Fázsi Anikó halála és a nagyvilág folyóirat megszűnése után voltaképpen lenullázódott. A kortárs magyar irodalmi folyóirataink száma megszámlálhatatlan, kortárs világirodalmat szemléző vagy fordító, közlő, interpretáló, percepcionáló folyóiratok száma, ha nem tévedek, jelenleg 0. Egy ilyen akarva akaratlanul, de determináltan gettóba szorított nyelvnek, mint a magyar. Nem lenne szabad ennyire köldött nézőnek, ennyire belterjesnek lennie. A szép irodalom szó összetétel olyannyira szépen hangzik magyarul, hogy gondolhatnánk, remélhetnénk magyar nyelvi leleménynek is, de sajnos nem az. Szó összetételünk voltaképpen a francia belle lettre pontos tükörfordítása. A németek használják a schöne literatúr kifejezést, és van egy még cizelláltabb szószerkezetük is, a szép lelkű irodalom, Schöngeistig Literatur. Különös evolúciójuk van a szavaknak, és olykor következetlen is, hogy egy-egy új szóalkotás mennyire válik otthonossá adott nyelvi közegben. Nálunk eléggé otthonossá és közhasználatú lett a három műnem közül a szép próza megnevezés, ám szép líráról már kevésbé beszélünk. Szép drámáról pedig végképp nem. Ki érti ezt? A szépírókat emlegetve ne feledkezzünk meg a szép olvasókról. Kikről? Kik azok a szép olvasók? Itt nem kizárólag a szép lelkű befogadói közegre, a kedves és sajnos igen megcsappant szépirodalmat fogyasztó, hálás, kissé megkopott és ma már megmosolygott kifejezéssel is szólva nyájas olvasókra gondolok. Példának okáért Osváth Ernőt tartom zseniális szép olvasónak, vagy szép olvasó zseninek. Miért? Mert noha maga nem alkotott ugyan számottevő és maradandó szépirodalmi műveket, ebben engedem magam megcáfolni, de hibátlan érzékkel tartotta mutatóujját saját korának szép irodalmi alkotásain, értékein és ítéletei, még ha megkérdőjelezhetetlenek talán nem voltak minden esetben, de megkerülhetetlenek okvetlenül. Szívesen venném, ha a szép olvasó kifejezés saját nyelvi leleményem lenne, de valami hasonlót alkotott meg a német rokokó és korai klasszicizmus képviselője Christoph Martin Wieland a Schönes-féle szószerkezettel, melyet magyarul legtalálóbban szép léleknek fordíthatnánk. Szép lélek lehet szépíró és szép olvasó egyaránt, bár a magyar nyelven ez a szép lélek szó talán kapott némi pejoratív árnyalatot is, a kissé sznob, kissé túlzottan finomkodó, elvarázsolt vagy élhetetlen, ködlovak típusú irodalmi hangoltságú vagy érzékenységű emberre vonatkoztatva. Közhelyes megállapítás, hogy a szépség szubjektív. Kosztolányi szenvedélyesen gyűjtötte a saját ízlése szerint a magyar nyelv által legszebbnek tartott szavakat. Az önmagát debütáló verskötetében szépség koldusának nevező József Attila írja: apám szájából szép volt az igaz. Ha Német Andor közlésének hihetünk, József Attila csalással is ragaszkodott a szép szó folyóirat elnevezéséhez. Amikor a szerkesztőség szavazott a bontakozó, zászlót bontó folyóirat névadásáról, József Attila írta fel a folyóirat névjavaslatokat a cetlikre, és persze titokban az összes szavazólapra a szép szót írta. Így nem csoda, hogy az általa javasolt folyóirat nevét sorsolták ki a kalapból. A lap cím névadásának eme agyafúrt ötletéről Fejtő Ferenc is írt József Attila az Útmutató című könyvében, melyet utóbb 2005-ben ki is adtak. Na de hát mi az, hogy szép? Szent Ágoston írta az időről, hogy ha nem kérdezed, tudom mi az idő, de ha kérdezed, nem tudom. Erről nyilván nincs értelme vitát nyitni. Felcsaptam a magyar etimológiai szótárt, megnéztem, mit ír a szép szavunkról. Azt írja, a szó eredete bizonytalan ugyan, de vélhetőleg a finnugor örökségünk része. A finn nyelvben a seppa azt jelenti, hogy kovács, vagy mester, vagy ügyes. A lap nyelvben a cseppe szó ügyest, leleményest jelent. A magyarban ügyes, majd tetszetős munka jelentés fejlődés mehetett végbe, vezethetett a szép fogalmának mai értelmezéséhez. Az eredeti alak szebb volt, ahogy a középfokú szebb tanúsíthatja. No de térjünk vissza Ágostonhoz. A már citált Szent Ágoston írt a szépségről is. A jeles patrisztikus író a szépség fogalmát a leginkább kiterjesztett módon határozta meg. Vélekedése szerint Isten varázslatos teremtett világában rútság nincs. Amit csúnyának vélünk, az csupán szubjektív, így csalóka. Hamis optikánk miatt tűnik annak. Szubjektumunk által alkotott képzeteink csapdájában vergődünk. Csupán szubjektív képzettársításaink vagy társadalmi konszenzusos megegyezéseink révén találunk szebb kőnek például egy rubinkő darabkát, mint mondjuk egy epekövet. A pulykát a közvélekedésünk szerint rútabbnak látjuk a pávánál. Közismert énekelt mondókánk így hangzik. Szebb a páva, mint a pulyka, mert a páva aranyos, a pulyka meg toprongyos. Szebb a páva, mint a pulyka, mert a pulyka mérges pulyka, rút a lába, rút, rút, rút. Ugyanakkor egy pulyka fiúnak egészen biztosan jobban tetszik egy pulyka lány, mint egy páva lány. Szépek a fiatalok, de az öregek még szebbek, mondta egy alkalommal idősebb piarista rendtársam, és atyamesterem Jelenics István. Hálás vagyok naponta ezért a csodáért, hogy vele szemben ülhetek a piarista rendház ebédlőjében minden reggelinél és vacsoránál. A felvilágosodás jeles francia filozófusának, Étienne Bonnot Condillacnak vélekedése szerint a tárgyi szépségről alkotott vélemények még egyetlen szubjektum esetében is pillanatnyiak, adott személy optikájában változékonyak lehetnek az idő távlatában szemlélve. Különböző korok szépségideálja is jelentős eltéréseket mutatnak. A kövérség és soványság megítélése példának okáért koronként, társadalmanként, kultúráként olykor igen eltérő is lehet. Korunk az anorexiás topmodelleket állítja elénk eszményül. Az örgőcsontú, éhhalál határán járó modellek a média és divat szakma által presszionált modern közmegegyezés értelmében jól mutatnak a kifutón. Ma már megmosolyogjuk ugyanakkor a prehisztorikus szobrászat egyik ikonját, a Willendorfi Vénuszt. Alkotója egész biztosan nem a valóság ábrázolásra törekedett, hanem az akkor és ott konszenzusos női ideált próbálta megformálni, kifejezni. A telt Willendorfi Vénusz nem egyedi szobrocska, egyfajta típusnak nevezhető. Hasonló Vénuszokat találtak a régészek, néhányat Magyarország területén is. Ahol nincs stabilan elérhető táplálék, ott a teltség szociálisan felértékelődhet. Az ősi termékenység szobroskák nő alakjai kövérek. Kifejezvén a jólétet, és valamiféle főként anyai vagy matriarchális biztonságot, amely vitalitást demonstrál, és nélkülözi a nélkülözést. Szegényebb gazdasági körülmények közt a kövérség fogalma akár fel is értékelődhet. A szépség fogalmi definícióját tekintve legkivált közkeletű filozófiai esztétikai megállapítás természetes, hogy Kanté. Az ítélő erő kritikájában megfogalmazott aforizmájáé a közmegegyezés pálmája. Szép az, ami érdek nélkül tetszik. Szövegű fordításban a szép felkészít minket arra, hogy érdek nélkül szeressünk valamit, még a természetet is. Ha egy gyönyörködtető novellát, vagy példának okáért William Blake egyszerű, de nagyszerű Tigris versét olvassuk, a kanti megállapításba nem tudunk belekötni. Esztéták és irodalomtudósok, művészeti elemzők tömege próbálta már definiálni a szép fogalmát. Most következhetne egy hosszú aforizma idézett sor arról, hogy ki hogyan fogalmazza meg a saját szépség definícióját. De nem következik. Na jó, talán a kötelező Kant mellett még Schopenhauert ide citálom. Igen tetszik a megkeseredett lelkű filozófus zsenének Arthur Schopenhauernek a közismert aforizmája, a szépség egy nyílt ajánló levél, mely eleve megnyeri a szíveket számunkra. A kevésbé tartalmas külcsíny esetében erről van mindennapi tapasztalat. A belső belbes tartalmasabb szépségével kapcsolatban már nem vagyunk maradéktalanul meggyőződve az öreg pesszimista bölcs axiomatikus aforizmájának igazolhatóságáról. Legyünk szép olvasók is, a szépírók munkatársai vagy játszótársai. Olyan érzelmiségiek, akik szép olvasásukkal létjoghoz és megvalósuláshoz segítik, így életben tartják a maradandó szépirodalmi alkotásokat. Mert minden szépíró szép, és szépek a szép olvasók is. Talán hozzá se nyúj, csak nézd és nézd, míg csak gyönyörű nem lesz. Ezt írta Fodor Ákos a Műhely haikuban.
Szép írók és szép olvasók. Saját írását Bozog Ferenc atya olvasta fel, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok.